Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakult az országgyűlés, annak elnökével Forsthofer Ágnest választották, letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter. Elfogadták az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt. Erre azért volt szükség, mert hamarosan lejárt volna a rendeleti kormányzás ideje, de az új törvénykezéshez még szükség van néhány hétre. A parlament épületére visszakerült az Európai Unió zászlaja. Nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat, jelentette ki miniszterelnöki választása után Magyar Péter. A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását, fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért. Magyar Péter miniszterelnökként bocsánatot kért a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Működő és emberséges Magyarországot építünk, mondta. Az új miniszterelnök megismételte, hogy lemondásra szólítja fel az állami intézmények vezetőit, köztük is elsőként Sólyog Tamás köztársasági elnököt. Átfogó alkotmányos felülvizsgálatot jelentett be, hogy megerősítsék a fékek és egyensúlyok rendszerét, a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását kezdeményezik. Később katonai díszemle és ünnepélyes zászlófelvonás következett a Kossuth téren, ahol Magyar Péter és a Tiszapárt vezetői magukhoz hívták az ünneplőket, akik előzöllötték a teret. Az új miniszterelnök ott úgy fogalmazott, szeretettel köszönt mindenkit a szabad, demokratikus Magyarországon. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A tárcavezetőket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A szívünk most Budapesten dobog, fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ő, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki választása alkalmából. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte Caroline Savage, a budapesti nagykövetség ideglenes ügyvivője. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta az orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében. Vladimir Putyin szerint a II. Világháborúban győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Ukrajnát agresszív erőnek titulálta, amit a teljes NATO-blokk felfegyverezés támogat. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vöröstéren. A gyalogos alakulatok rövid menetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vöröstér felett. Előzőleg 3 napos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök közölte azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig azt jelentette be, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszemlét. Nem is történt ilyen jellegű incidens. Július 4-ig meghosszabbította az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán, a feladat az átkelés engedélyeztetése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. Reggelre várják a Hondius utcán járó megérkezését Tenerife szigetére. Ez az a hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. Onnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza, közölte Mónica García, spanyol egészségügyi miniszter. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gumoly felhőkkel. Záporra kicsi az esély, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 10, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Ökumené. A testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban Rideg Gyulát, a református Betesda Gyermekkórház vezető kórház lelkészét ismerhetik meg. Munkatársai azt mondják, hogy a kollégák lelki támogatása és névtelen anyagi segítése ugyanolyan természetes számára, mint a különböző szakmai táborok vagy többnapos rendezvények megszervezése. A munka mellett egész eddigi életét tanulással töltötte, összekapcsolva az egészségügyet, a lelkipásztori szolgálatot és a tanítást. Rideg Gyula 2023-ban Dizseri Tamás díjat vehetett át. A gyermekorvosról és több egyházi kórház újra szervezőjéről elnevezett kitüntetést évente egyszer ítélik oda azoknak, akik munkájukkal kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a szeretett szolgálat terén. A riporter Fekete Zsuzsa.
Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez annak a nyarán, akkor a Bármadas gimnáziumban dolgoztam, mindegy, hogy miért, onnan el kellett jönni, és Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságából fogadott. Csak 10 év volt köztünk, de néha úgy tekintettem rá, mint az édesapámra, pedig ez viccesnek hangzik, vagy inkább egy idősebb bátyra úgy tekintettem rá, és nagyon nagy élmény volt látni azt a személyiséget közelről, vezetőként működés közben, amelyiknek az volt a fő célja, hogy a Betesdát ügyét tegye, hogy a Betesdát szolgálati helyét tegye, hogy a Betesdának megadja azt a keretet, amelyikben újra hitelesen lehet vállalni, hogy ez egy református egyházi kórház. És hát ahogy aki ott volt az ünnepségen, hallhatta a lányának a visszaemlékezését, ami nagyon egyetértettem, különösen egy szóval, hogy ő egy ilyen lobogó ember volt. Tehát a környezetében meg is lehetett melegedni, föloldódni, és lelkesülni egy ügyért, illetve nagyon vonzó volt az, ahogy ő verbúválta az orvosokat, ápolókat személyes meggyőzéssel, utánajárással. Én szerintem az ő működésének ez a szervező erő volt az igazi nagysága, amivel egy ügyet tudott, egy hiteles ügyet tudott a munkatársainak adni, amiben hinni lehet, amit jó szolgálni és segíteni személyesen.
Ezt jó is, hogy említi, mert több orvossal is készítettünk már itt a Református Betesda Gyermekkórházban interjút, akik több mint 20 éve itt dolgoznak. Mi az, ami itt tartja ilyen hosszú ideig Önöket?
Szeretném azt mondani, hogy a lelkesedés, vagy az ügy szeretete, meg hát az is, hogyha az ember már nagyon sok időt eltölt egy helyen, amit a magáénak érez, vagy második otthonának gondol, nagyon sok mindenkit ismer, rálát a folyamatokra, látja az itt folyó munkát, annak az értelmét és eredményeit, akkor ez egy kincs. Tehát nem szívesen engedi el az ember. Tudom, hogy pszichológiai értelemben ez nem feltétlenül jó dolog, ha valaki 28 évet van egy helyen, bár számtalan olyan kollégám dolgozik még most is, aki már 40 éve csinálja, és ugyanitt ritka holó, de van ilyen, és ez nem azért van, mert nem lehet volna tehetsége, vagy lehetősége arra, hogy elmenjen máshova, hanem egyszerűen otthonának tartotta a helyet, amit nem szívesen hagy el az ember. Persze, igen, 7 évenként valami mást kell csinálni, de az is nagyon jó a Betesdában, hogy hogy itt meg lehet újulni a feladatokban is. Tehát nem kötelező ugyanazokat a köröket futni, hanem lehet fejlődni, váltani. A tanulmányaim jó részét már akkor végeztem el, vagy akkor szereztem különböző képesítéseket, amikor itt dolgoztam, és új feladatköröket kaptam én is, és más is lehet így ezzel. Én általában azt találom, a jelenlegi vezetőnk is, Velkei György is kifejezetten bátorít, ösztönöz mindenkit arra, hogy találjunk ki magának feladatokat, ügyeket, amelyeket illeszteni lehet a Bethesda életéhez, és töltse meg tartalommal, és álljunk sok lábon, legyen érdekes és változatos a dolog. Szerintem így könnyű megmaradni, de azt nem akarom nagyon megszépíteni a dolgokat, mert van, akinek ez nem jön be. És útjára bocsátjuk, ha menni akar. A Velkei György úgy szokott viccesen fogalmazni, hogy úgy kell rájuk tekinteni, mint a kihelyezett részlegünkre. Mert azért nem múlik el nyomtalanul az emberen, akármennyi időt tölt is itt el. Itt megérzi a családias légkört, a törődést, az értelmes feladatok lehetőségét, valamilyen mértékben még a karrier lehetőségét is viszi magával. Egy új helyre megy, és ő tulajdonképpen nekünk szövetségesünk, kihelyezett tagozatunk, ha tetszik.
Azt mondja, hogy van, akinek nem jön be, de önnek miért jött be?
Oda térek vissza, hogy előtte is nagyon sok jó vezetőm volt, tehát akár csak Bibó Istvánra gondolok, vagy még előtte Molnár Miklós kávintéri lelkipásztora, vagy előtte Nagy Istvánra a Kiskunhalason. Ezek mind olyan emberek voltak, akik akartak valamit, akik fontosnak tartották, amit csináltak, és minőséget próbáltak teremteni, és ha az embert magukhoz közel engedték, akkor erre így rácsodálkoztam én személyesen, hogy milyen egy vezetőnek az élete, miközben vezet, és milyen akkor, amikor egyedül van, hogy milyen gondokkal küzd, hogy mi az ő életének a szervező ereje, ami megtartja a lelki erejét. És ezek olyan tudások, ami miatt úgy éreztem, hogy hűtlen lennék, hogyha arra gondolnék, hogy nekem esetleg máshol jobb lenne, vagy én futhatnék be valami vezető karriert. De az idő során rájöttem arra, és ezt büszkén vállalom, hogy én nem vezetőnek születtem, hanem ha ez nem pejoratív, akkor úgy fogalmaznám, hogy ilyen szürke eminenciásnak. Tehát akinek az a dolga, hogy oda álljon ügyek mellé, és a háttérből a maga biztos jelenlétével támogassa az ügyet, és azt a vezetőt, aki csinálja. Ha szabad még egy gondolatot hozzátenni, most nagyon sokat foglalkoztat, és kicsit szenvedek is miatta, hogy én úgy látom, hogy a kritikus szellem az most valahogy nagyon elharapózott a világban, vagy bármilyen területén az életnek, ahova csak megyünk. Tehát mindenki mindenkit kritizál, de főképpen azt, aki valamit vezet. És ha egy poharat jobbról balra eltesz, azt már rosszul csinálta. De az is baj, ha nem csinál semmit. Tehát, hogy én próbálok olyan légkört sugározni és teremteni magam körül, amelyben az értelmes kritikának helye van. Tehát nem a eszméletlen lojalitásra gondolok, hanem arra, hogy de hát azért vegyük észre, hogy aki mások vezetésére vállalkozik, az egyúttal terhet is vesz a nyakába, és ezt a terhet igenis látni kell, és tudni kell, és azt is kell tudni, hogy amíg a többiek szépen otthon nyugodtan alszanak, addig a aktuális vezető éppen írja a következő tervet, vagy pályázatot, vagy tárgyal, vagy utána jár valaminek, és nyomasztja a közösség súlyát. Ugye azt is elmondhatom, hogy sose dolgoztam olyan munkahelyen, ahol nagy pénzbőség volt. Tehát mindig anyagi gondokkal küzdött minden intézmény, és ez egy iszonyú felelősség. Tehát a bért mindig ki kell fizetni, az anyagokat be kell szerezni, a lehetőségeket meg kell teremteni, és hát könnyű azt mondani, hogy oldjad meg, azért vagy te vezető. Hát persze, ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy én nagyon szeretem a vezetőimet támogatni lelkileg és emberileg is, bárki bármit is gondol erről.
Azt említette, hogy azért is szeret itt lenni, mert hogy nagyon sokféle területen kipróbálhatta magát, illetve tanulhatott, fejlődhetett. Mik voltak az irányok, vagy mi volt az a terület, amiben úgy érezte, hogy itt előre kell lépni, vagy még valamit tanulni kell, vagy még valami újat szeretne behozni az életébe?
Hát sok ilyesmi volt. Engem azért nagyon régóta érdekel a lélektan, a pszichológia, a pszichiátria területe, és hát az a gyerekkórház egy olyan kórház, ahol elég széles a paletta, tehát sok szakterület van együtt, és mindegyik szakterületnek, mondjuk még a belgyógyászati osztályoknak is megvan a maga pszichés vonatkozása. Tehát olyan betegcsoportok, akikkel nem csak a gyerekekkel, hanem a családjukkal, krónikus betegségekre gondolok, mint az epilepszia, vagy a cukorbetegség, vagy megváltozott egészségi állapot valamilyen betegség után, és így tovább. Tehát, hogy olyan speciális élethelyzetek vannak, amelyeknek az ismerete, megismerése, a lelki folyamatok feltárása, egyáltalán magának a családszerkezetnek az újra építése, ezek szakmák, ezeket meg kell tanulni, és magamon éreztem, hogy az nagyon kedves, hogy én ilyen segítő szándékkal ott nyomulok, de érteni is kell hozzá. Tehát kerestem magamnak. Először a pedagógiával kezdtem el foglalkozni, azzal is úgy, mint egy segítő szakmával, aztán pedig jött a pásztorál pszichológia. A pszichológián belül is próbáltam szakosodni, megismertem egy kommunikációs segítő módszert, ez a videótréning, amivel nagyon sokáig foglalkoztam aktívan. Aztán a affektív pszichológiai tanszéken, az ELTE-n rátaláltam ez a szuggesztív kommunikáció az orvoslásban című képzés, ami arról szól, hogy hogyan lehetne gördülékenyé és fájdalommentessé tenni a kommunikáció által a kórházi tartózkodást és enyhíteni a szenvedést. Ezek technikák, amiket gyakorlattal meg lehet tanulni, és ha jól csinálja az ember, akkor nem is olyan átlátszó, tehát nagyon sok dolog érdekelt ilyen tekintetben. Most például, ahol ülünk, az egy pszichiátriai ambulancia is egyben, ahol kifejezetten a figyelemzavaros, hiperaktív gyerekekkel foglalkoznak, vagy hát most már ezt inkább úgy kell mondani, hogy neurodevelopmentális fejlődési eltéréssel élő gyerekekkel foglalkoznak, és itt, mint ilyen esetkoordinátor, vagy esetgazda szereplek, nem csak egyedül nyilván, hanem több kollégámmal együtt. Ez arról szól, a módszert magát a Csiki Miklós főorvos úr hozta az a skóciai tartózkodása után, ugyanis nem minden orvosi feladat, ami egy ilyen pszichiátriai beteggel vagy eltérő fejlődésű gyerekkel van, hanem a jó része az iskolával való kapcsolattartás, a szülőkkel való foglalkozás, hogy föl tudjanak nőni a helyzethez, amit hát kaptak készen a gyermekükkel együtt. És ennek számos szociális, meg pszichológiai vonatkozása van, tehát ezekre mind fel kellett készülni, és szívvel, lélekkel lehet ezt jól csinálni. Itt még megemlíteném, hogy amit nagyon szeretek, járjuk a két kollégámmal együtt az országot, azt mondhatom, a különböző iskolákba hívnak meg bennünket pedagógusok ebben a témában, és nagyon nagy élményekre tesz szert az ember, amikor rátja a pedagógus arcán a rácsodálkozást arra, hogy most értem, hogy miért ilyen ez a gyerek, és hogy mitől ilyen, és kezdek rájönni, hogy milyen eszközeim vannak, hogy megsegítsem. Úgyhogy ezek nagyon nagy élmények, amit nagyon jó és szívesen csinál az ember.
Szeretettel gyógyítani, talán ez a legjellemzőbb a Betesda kórházra. Erről nekem is van személyes tapasztalatom, mert jártunk itt az unokámmal, és hogy tényleg mindig azt tapasztaltuk meg, hogy olyan végtelen szeretettel vesz körül minket mindenki, tehát ez a portástól, az ápolónőn át, az orvosokig, tehát mindig jó tapasztalatunk volt. Viszont azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon nehéz feladat, hogy a gyermeküket féltő szülők meg családok mellé állni. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
Hát először is az ember próbál egy mintát adni. Most bármilyen furcsán fog hangzani, de most már nem értem, hogy miért kell félni attól, hogy az ember kórházban van. Hát itt vagyok, és nem félek. De aztán persze azt már könnyebb megérteni, hogy amikor valaki bekerül egy életidegen helyzetbe, egy új helyre, egy kórházba, szülőként, családtagként, gyerekként, akkor a beavatkozásoktól való félelem, a felborult életrend, és még nagyon sok minden azért zavaró lakhat. A gyerekeknél az a nagyon jó, hogy gyorsan, általában gyorsan gyógyulnak, és most már vége van azoknak az időknek, amik helyettek igazolják a gyerekeket a kórházba teljesen feleslegesen, hanem minél előbb mobilizálni igyekszenek őket és hazaengedni. Hát, hogyha a betegség természete olyan, hogy ezzel nem lehet megbirkózni ilyen gyorsan, akkor viszont akkor lép előtérbe az az ember, aki aki még az orvosi, meg ápolói, meg egyéb szakemberi foglalkozás mellett csak úgy emberként van jelen. És a gyerekek azért a kórházban is gyerekmódra viselkednek. Tehát, hogyha nem nagyon betegek, akkor szeretnek játszani, örülnek az ajándéknak, a személynek szóló figyelemnek, szeretnek rajzolni, szóval mindent szeretnek csinálni, amit a gyerek egyébként is csinál, és ezt kórházi körülmények között is meg lehet teremteni. Hála Istennek most már nagyon sok fiatal kollégám van, mert én inkább már nagypapa korban vagyok, az is jó dolog, tehát az unoka gyerek viszony is egy jó dolog, de igazából a fiatal kollégáim azok, akik most már ezt a melléállást különböző eszközeikkel és különböző területekről csinálják, és azt látom, hogy nagyon jó. Tehát a lényeg a dolognak az, hogy töltsük tartalmasan az időt, ne unatkozzunk, a gyógyulásra koncentráljunk, ne a bezárkózásra, a rossz dolgokra, a kellemetlenségre, tehát hogy kifelé nyitni és kitágítani a teret, és tulajdonképpen felejtsük el, hogy kórházban vagyunk, ez van rá kiírva, fehér köpenyesek jönnek, mennek, de hát ugyanaz az ember vagyok, aki otthon is voltam, csak most épp itt vagyok, körülbelül ennyi.
De azért különösen nehéz helyzetekkel is meg kellett küzdeniük, ugye a Covid, illetve az Ukrajnából menekült emberek, tehát hogy nagyon sok fontos szerepet felvállalt a Betesda kórház, illetve volt kénytelen ellátni.
Hát kiváló kollégáim vannak, akik nagyon sokoldalúak, és van szabad megértékük arra, hogy könnyedébben kilépjenek a beosztott munkából, tehát az ágy melletti kötött munkából. Most akkor megemlíteném Bence János lelkészünknek a nevét, aki az alapítványunkat vezeti, és hihetetlen energiával, bár most, hogy megemlítettem egy embert, akkor nagyon sokat meg kéne említeni, de most nem fogok, nézze el nekem mindenki, aki nem hallja a nevét, hogy de benne volt ebben a munkában, hogy pillanatok alatt, órák alatt kellett megszervezni dolgokat. Amikor kitört ez a háború, akkor a második nap már ott voltunk a keleti határon segítőként, és fogadtuk a menekülteket elég sokáig. Aztán, amikor ide átköltözött az egész a nyugati pályaudvarra, akkor ott is számtalan kollégám fordult elő. Sajnos nem tudok pontos számot mondani, de több ezer emberről van szó, akiket folyamatosan oltottunk, oltópontokon, gördülékenyen, időpontot egyeztetve. Hatalmas logisztika volt ebben, és ez egy nagyon-nagyon érdekes tanulási folyamat is volt saját magunkról, a teherbírásunkról, a szervező képességünkről és készségünkről, és a tehermegosztásról. És ez volt ennek az igazi ereje, hogy itt aztán tényleg egymásnak tudtuk vetni a vállunkat, és egymást bíztatva, meg látva, hogy értelmes, amit csinálunk. Tehát ennél nagyobb ajándék, mint az ember úgy megy haza, akármilyen fáradtan is, hogy ma értelme volt az életemnek, az egy nagyon jó érzés, amit mindenkinek szívből kívánok.
Úgy látom, hogy itt senki nem a könnyebbik végét akarja megfogni a munkának, hogy mi ez a motiváció, ami miatt ez így van.
Hát nekem ez egy régi mániám, de pedagógus koromból is tudom, hogy ha valami érdekes, ha valami fontos, ha valami munka a végzése közben visszaigazolást ad. Tehát arról, hogy értek hozzá, meg tudom csinálni, jól tudom megcsinálni, és rögtön mérhető eredménye van, ugyanis akivel foglalkozom, az valamilyen szempontból megkönnyebbül, könnyebb lesz neki. Tehát az arcán látom, hogy bele volt törődve, jó lett belőle, és ez villanyozza az embert, vagy feltölti a következő napra is. Úgyhogy szerintem ez a dolog titka, hogy látjuk, hogy értelmes, amit csinálunk.
Van olyan történet, vagy olyan dolog, ami különösen megérintette?
Rengeteg ilyen történet van, de én akkor inkább egy régi történetet veszek elő, amin még ma se vagyok túl. Volt egy a neurológiai osztályunkon egy anyuka, egy 2 éves kisfiúval, aki nagyon nehéz bárandósági időszak után született, nagyon nehezen esett terbe az anyuka, sokáig vártak erre a gyerekre. És egy olyan idegrendszeri fejlődéssel született, ami előre haladt, és megfoghat, jelenleg nincs mögötte olyan orvosi tudás, hogy megállítható legyen a folyamat. Ez egy ilyen agysejtek, anyagcserezavara. Először fogyatékos lett ez a kisgyerek, tehát az anyja szeme előtt egy szép, egészséges kisbabából 2 éves korára egy leépült kis, hát nem is tudom, mint egy kis állatka körülbelül olyan volt, ne vegye ezt most tőlem senki rossz néven, hogy így fogalmaztam meg. És ezzel az édesanyjával nagyon sokat beszélgettem, és egyszer csak eljutott oda, hogy ő ezt nem bírja tovább. Keresünk egy intézetet ennek a gyereknek, ahova befogadják, és iszonyú, hát beavatott a lelki gyötrelmébe, ez egy iszonyú nehéz döntés volt a számára, de végül mégis meghozta, és azért tette, mert arra gondolt, hogy ő neki azt megteheti vele az Isten, hogy ilyen gyereket adott ennyi próbálkozás után, de most tegye meg vele azt, hogy egy egészségeset is kap, és neki el kell szakadni ettől a gyerektől, mert addig ő nem tud tovább lépni. És bármilyen könnyek között meg önmarcangolva, de végül is meghozta ezt a döntést, és hát ez a kisfiú egy intézetben halt meg, ahol egyébként nagyon szépen ápolták, és ott valószínűleg nem nagyon észlelhető abból semmit, ami körülötte történt, meg hát fel se fogta, tehát az édesanyja, tehát egy édesanyjának az is szörnyű, hogy hiába mosolyog a gyerekére, az nem válaszol erre, mert nincsen meg hozzá az érzékszerve, tehát ezeket is megélni, úgyhogy hogy kitépte a szívéből ezt a kapcsolatot, ezt a gyereket, és hát ott halt meg, viszont aztán másfél év múlva született egy kisbaba, most aki egészséges, most már nem tartom velük a kapcsolatot, a családdal, egyébként egy nagyon helyes család volt, egy nagyon dolgos, helyes, józan gondolkodású édesapa, úgyhogy gondolom már szépen élvik az életüket, de ez a történet, ez mind a mai napig visszatér bennem, és talán abban segített, hogy jobban értsem, mert az anya-gyerek kapcsolat az egy kitüntetett kapcsolat, és hát egy férfi azt valamennyire éri, meg neki is érti, meg neki is volt édesanyja, meg tudja, hogy mi ez, de most valahogy jobb, én úgy érzem, hogy jobban értem az édesanyáknak a működését, inkább a lelki folyamatait, amiket megélnek.
Mennyire keresik, vagy fogadják szívesen a kórház lelkészt, amikor oda megy? Tudnak-e mit kezdeni egyáltalán vele az emberek?
Ennek van egy fejlődés története. Az elején még akkor próbáltam kitalálni, hogy mi is ez, és akkor én is fehér köpenybe voltam, meg ki volt írva, hogy kórház lelkész, és aztán egyszer csak az intenzív osztályon csak így spontán mentem látogatni az ott fekvőket, és így megszólítgattam az anyukákat, és az egyik így döbbenten rám nézett, hogy az én gyerekem ezt papot hívtak, miért meg fog halni? És láttam az őszinte rémületet az arcán is. Akkor ez egy váltást okozott bennem, tehát bárki is haragszik meg rám, azt kell mondjam, hogy nem kórházlelkészként lépek oda, hanem Rideg Gyula az ember oda megy az ágyhoz, és később kiderül, hogy én vagyok a kórházlelkész, de addigra már van egy teljesen normál emberi kapcsolat, ami arról szól, hogy beszélgetünk arról, hogy van a te gyereked, te hogy vagy, mi a nehézséged, mitől félsz, mi a reményed, miben bízol, és kialakul valamilyen kapcsolat, és akkor már olyan édes mindegy, hogy lelkész vagy nem lelkész. Valahogy abban nagyon egyetértettünk a kezdetén Dizseri Tamással is, meg Velke Györgyel is, de hát mindenkivel, aki valamilyen szinten meghatározó a kórház szellemi életét illetően, hogy nem csinálunk árukapcsolást, tehát nem arról van szó, hogy beteg lettél, akkor most jön egy térítő ember, aki téged megtérít, hanem az a te belső igényed, ha akarod, és akkor készen áll a lehetőség. Egyébként ez alatt a 28 év alatt nem tűnik nagy számnak, de itt a kórházi viszonyok között azért nagy szám, kb. 20 gyereket kereszteltem meg. Most csak azokra gondolok, tehát nem a kollégám én gyerekeim, mert abból több volt, hanem a betegek közül, akiknek itt ébredt fel a vágy a szüleimben, hogy legyen megkeresztelve ez a gyerek. És azért ez körülbelül ez az a mélység, ameddig el lehet menni, de az, hogy felszólítunk, hogy tér meg. Tehát azt akarom mondani, hogy a lelkészi mi volt, az nem lehet egy szerep, hanem az valahogy az embernek a része. Ez egy ilyen a személyiséget át áttörő valami. Bár a feleségemnél szoktam mondani, hogy itthon ne viselkedjél lelkészként, nem kell, aki prédikáljon nekem. Úgyhogy ezen szoktunk mulatni. Meg aztán, amikor az ember elmegy gyerektáborokba, és azért akkor csak előveszi a gitárját, énekeljük ezeket a keresztény ifjúsági vagy gyerekénekeket, és az olyan jó, és akkor ilyen észrevétlenül csempésződik be a dolog. Hát akinek meg úgyis megvan a maga családi hite, meg hívő családból jön, gyakorló hite, gyakorló családból jön, annak meg az amúgy is természetes, tehát nem kell ezzel neki különösebben foglalkozni.
A méltatásában elhangzott a Hold utcai református templomban, amikor átvehette a Dizseri Tamás szeretett szolgálati díjat, hogy valóban nagyon sok összejövetelt rendezvény, tábort szervez, akár a dolgozóknak, a dolgozók gyerekeinek, sőt, hogy ezeket anyagilag is támogatja.
Igen, hát a kollégám, aki írta ezt a laudációt, látja ezt közelről, azért nagy dolgokra nem kell gondolni. Az embernek, ha van miből adni, akkor tud adni, és hát a magam szintjén módján próbálom azokat, akik nálam nehezebb helyzetűek, vagy ha nem nehezebb helyzetűek, akkor is bizonyos dolgokra rászorulnak, vagy örülnek neki, és hát ezt egy igyekszem észrevenni. Nem csinálnék én ebből nagy ügyet, próbálom a magam módján segíteni, gyakorolni. A Kálvin téren ugye mindig úgy bíztatták a híveket az adakozásra, hogy a jókedvű adakozót szereti, és akkor Kenész Ferenc lelkipásztor mindig felemelte az ujját, és megintegette a gyülekezetet, és mondta, és áldja is meg a könyörülő Isten, és akkor ez bennem úgy mindig, hogy a jókedvű adakozót szereti, hogy szeretnék jókedvű lenni, meg szeretném, ha szeretne az Isten, úgyhogy adakozom.
Nem csak a gyerekeket, illetve a családokat, hanem a kollégáit is támogatja, kíséri, lelki gondozza, hiszen azért azt tudjuk, hogy az egészségügyben nem annyira könnyű dolgozni. Mi az, amivel ők leginkább küzdenek, és mi az, amiben tud ön segíteni nekik?
Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy jobb módszert még nem találtak ki, mint a meghallgatást. A tanácsadás ez egy másik történet, és nem is szívesen vállalkoznék rá. Amivel megkeresnek, az ugyanaz, mint amivel minden ember megkeres valakit, aki nehézséget él át. Családban van gond, saját magával van gond, úgy érzi, hogy kiégett, úgy érzi, hogy elvesztette a munkához való kedvét, nem jön ki a kollégáival, nehézségei vannak a megélhetésben, a gyereknevelésben, gondjai vannak bizonyos függőségekkel, ezerféle dolog, tehát minden ember élethelyzet itt is előadódik, és ezek, a közös teher az könnyebb, tehát ha meg lehet valakivel osztani, meg lehet beszélni, aki ráadásul nem kioktat, hanem mondjuk megvigasztal, vagy próbál értelmet adni annak, amit átélsz, és akkor a külső szemlélő nyilván egy kicsit távolabb tartja magától a problémát, mint az, aki benne van, mondjuk a gödör mélyéről nézi az eseményeket, és akkor ott a szenvedés nyomás az a nagy, aki meg kint van ebből, de mégis részes a történetnek, az tud segíteni, tehát hogy hogyan tudunk kimozdulni az elakadásból, a mélypontból, hogyan tudunk kijönni a helyzetből. És hát abban, akinek ez beválik, és sikeres, és jó, és szereti, és ragaszkodik is hozzá, van, aki pedig hát máshol keresi, vagy találja meg ezt a segítséget. Most már azt szokták mondani, hogy abban a korban vagyok, amikor mindenem romlik, csak az erkölcsöm javul, hogy van egy fiatal kollégám, és azt látom, hogy ez nagyon jól ki van találva, hogy Dominiák Zsoltnak hívják lelkész, hogy az életkornak megfelelő társaságban tudja az ember legjobban ezt a lelki gondozói tevékenységet végezni. Tehát most már ezt látom, hogy engem is a hozzám közelebb áró korúak keresnek meg, a fiatalok meg mennek a fiatal emberhez, és ez nagyon természetes és jó, és így is van rendjén.
És a lelki gondozót ki lelki gondozza?
Hát a felesége, a családja. Most mondhatnám büszkén, hogy vannak szupervízoraim, amik vannak is, de nem hivatalos formában. Nyilvánvaló azért, hogyha én is elkedvetlenedem, vagy könnyen esem abba a hibába, hogy alábecsülöm a munkám, vagy a tevékenységeimnek az értékét, és akkor úgy elkeseredem, meg hát a lelkem vissza nyihog a múltba, ahogy Karinti mondja, tehát, mert ugye régen minden jobb volt, mint ahogy ezt tudjuk. Akkor megkeresem ezeket az embereket, meg nagyon szeretek időnként egyedül lenni, és ez feltölt, vagy keresem is ezeket a lehetőségeket, amikor nem foglalkozom senkivel, csak úgy vagyok.
Hideg Gyulát Fekete Zsuzsa kérdezte.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Nekem pedig nincs más feladatom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Ha szeretnék újra meghallgatni mai adásunkat, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. Keressenek minket bizalommal. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok Önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Kertész Ferenc Esperes, Tokai plébánossal beszélgetünk hivatásáról.
1991 és 2008 között 17 évet Füzéren töltött.
Ott még meg kell említeni, hogy a leges legelején még Hernád Vécse közre játszott, mert Hernád Vécséről 1938-ban jezsuitának jelentkezett egy Bence István nevezetű fiatalember, aki azt mondta, többször mondta, amikor vendége voltam, meg hát találkoztam vele itthon is, 80 éves korában hazalátogatott, és én 82 éves korában lehettem vendége, Tajvan szigetén, mert meghívott, látta, hogy ugye rám van bízva ez a 7 falu, és mindegyikben elkezdtünk valamilyen szép munkálatot. Hernád Vécsére például kértem amerikai elszármazottaktól pénzt, hogy gyűjtsenek, és küldtek $3500 küldtek, hogy a templomot rendbe tegyük, a tetőt felújítsuk, és hát így munkálkodtunk. Aztán Hernád Petriben is kifestettük a templomot, a fái templomnak is, hát ott nem olyan sokat, és mindegyiknél volt valami szép munka, és amikor 80 évesen hazajött ez a Bence István testvér, akkor azt mondta, Páter maga ezért megérdemel egy tajvani utat. És már ugye 91. szeptemberében kerültem Füzérre, és 92. augusztus-szeptember fordulóján volt, hogy majdnem 4 hetet töltöttem Tajvan szigetén, nem is akárkivel, hanem Bence István testvérének az unokájával, aki nekem kedves minisztránsom volt Hernád Vécsén, Bucskó Balázsral. Neki van egy bátyja, meg van egy öccse. Az öccse, az ő sztoria is nem akármilyen, mert volt egy fiúcska, aki szeretett légpuskával lövöldözni, és célzott rá, és kilőtte a szemét. Ennek a három fiú közül a legfiatalabbnak, akit már a ferenceseknél emlegethetünk, mint Nándi atyát.
Az De én most ösztön... maradjunk Feri atyánál.
Az én ösztönzésemre elmentek ezek, meg még másik két fiút is ferences gimnáziumba. Mikor István testvér ezt megtudta, hogy én az ő rokonságából ferences gimnáziumba juttattam 3-at is, akkor azt mondta, hogy hát még inkább megérdemesültem a tajvani útra.
Mennyire fontos az lelkipásztorként, hogy az adott település hívei közül a fiatalokat így a papi hivatás felé terelgesse? Vagy akár csak egyházi gimnáziumba, ferences gimnáziumba? Ez fontos papként, hogy legyen utánpótlás?
Igen, mert most eszembe jutott egy Düvál atya szám, amit szerettek énekelni a magam csendességében. Hald az Úr zörget szíved ajtaján, az Úr, az Úr, az Úr, az Úr. Hald az Úr zörget szíved ajtaján, miért aludnál? Hogyha az embert kapja a papi hivatás gondolata, akkor ne hesegesse el, hogy ne aludjon el ez a gondolat, hanem vegye komolyan. Gábor Berti atya 2 évvel ezelőtt volt aranymisés. Engem is meghívott, hogy a egyik aranymiséje alkalmával prédikáljak, és megkérdeztem tőle, Berti, igaz, hogy te 10 fiút indítottál a papságba? A magyarok közül 10-et, de a szlovákok közül is 10-et. Vagy itt van a Mityu, akit említettem. Ő meg szintén egy búcsúra hívott engem 3 évvel ezelőtt. És mondom a búcsúi ünnepi szép vasárnapi szentmisét, és ott van 17 minisztráns fiú. Lányok nincsenek. Mityu azt mondta, a lányok azok olvashatnak, de minisztrálni csak fiúk jöjjenek. Olyan rendkívüli módon bánt a fiúkkal, mintha mindig keménykedne velük. És mégis ott rajogtak körülötte. És nem is a plébánián, hanem az oltárnál, a Szent Misén ott érezték a hívást, a közelséget, azt, hogy halld az Úr zörget szíved ajtaján.
17 évet töltött Füzéren plébánosként. Már beszéltünk itt templom felújításokról, majd még erre egy picit később visszatérek. Ebben nyilván belefért 4 hetes tájvani út, de mi fér bele 17 évben? Mi minden történt Füzéren 17 év alatt?
Azt hiszem, azzal kell kezdeni Füzért, hogy ott Ács István püspök atya akarta, hogy én Füzérre kerüljek. Mert elődöm Polgári Ferenc, akivel cseréltünk, ő ment helyembe Hernád Vécsére, és én Vécséről kerültem Füzérre, és Ács István püspök úr azt akarta, hogy az a házas hétvégés lelki gyakorlatos gondolat, ami benne évekkel korábban megfogalmazódott, és úgy gondolta, hogy majd Polgári Ferenc plébános úr által folytatódik, az valahogy nem jött össze. Már csak azért sem, mert nem jöttek úgy azok az alkalmak, mint amennyire ő szerette volna, hogy sok lelki gyakorlat legyen Füzéren. Ugyanis a plébániát átalakították, szép, nagy, széles plébánia, földszintes épület, de annak az emeletére rá lehetett húzni 11 darab kétágyas szobát. Ezt ugye így áttervezték. Csilla von Bözelágernek a segítségével megkapta hozzá a pénzt, a támogatást, hogy ez a bővítés ez meglegyen. De az én időmben sem volt azért olyan sok lelki gyakorlat Füzéren, mert azok, akiket meghívtak oda lelki gyakorlatozni, házaspárokat, azoknak nagy volt a távolság, mert voltak, akik Egerből, Miskolcról, vagy olyan nagyobb távolságról tudtak volna csak menni, és azt mondják, hó, hát ez csak Miskolctól 100 kilométerre van, ezért nem volt olyan sok lelki gyakorlat. Viszont volt helyette sok más vendég. Katolikus gimnáziumból jöttek a különböző osztályok. A debreceni Svetichből, vagy máshonnan. Nagyon sok csoportot fogadtam, és az elején ott volt velem lelki gyakorlatos ház miatt Bacsó Miklós, meg a felesége Kassáról, akik házas párokként sokszor elmentek más helyekre is úgynevezett tímpároknak, akik motiválták a többi házaspárt, házas vége mozgalomban.
Örülök, hogy itt a lelkiségek előkerülnek. Megemlítette már a cserkészetet, ugye a házas hétvége mozgalomnak is egyik támogatója volt. Milyen lelkiségi csoportokkal találkozott így a papi szolgálati helyein? Akár Füzéren működött valami közösség?
Karizmatikus. Karizmatikus. Most is emlegetjük, hogy rádióban is, ugye a Szent István rádióban is sokszor halljuk, hogy a hegyközi karizmatikus mozgalomnak a tagjai itt vagy ott, ugye például a szentségimádást fognak vezetni, tartani, és hát másokat is szeretettel hívnak. Hát az nagyszerű volt. Főképpen a hollóházi kápolnában, mert ott van ugye egy modern templom, és megmaradt a régi kápolna, és ebben a régi kápolnában esténként, hétvégeken, ha nem is minden héten, hanem 2 hetenként találkoztunk, összejöttünk, és ott imádkoztunk, énekeltünk gitár mellett. Ugye Hulják Péter volt az egyik legnagyszerűbb gitározó személy, aki gyönyörű énekeket ismertetett meg velünk, és hát ezeknek az éneklésében én mindig ott voltam a elején, mert szeretek énekelni. Itt Tokajban is, a Tokaj város vegyes karában is énekelek, még most is, igen. Ezzel kapcsolatban kell, hogy megemlítsem mindjárt azt, amit szintén beszéltünk róla, hogy a Füzéren volt egy 8 gyerekes kántor, és a nagyfia este 11 órakor telefonál egy gitáros anyukának, Klári, Nem kellene meglepetést okozni Feri atyának reggel 8-kor, hogy mikor kezdi a szentmisét, akkor már gitáros szentmisével találja magát szembe? És hát tényleg megvalósították, mert meghúztuk a csengőt, és akkor belecsaptak a gitárba, és kezdték énekelni a gitáros szentmisének a dalait.
Akkor sikerült olyan közösségeket
kialakítani. Nagyon, nagyon élt, igen. De főképpen azért a füzéri fiatalok voltak azok, akik ezeket vitték.
2008-ban pedig immár 18 évet Tokajba került. Hogyan telt az elmúlt 18 év?
Tokajnak teljesen más a világa. Mikor az elején kérdezték tőlem, hogy hogy érzem magam, mondom, szörnyen jól. Miért? Milyen az, hogy szörnyen jó? Hát mondom, van benne szörnyű is, meg jó is. Mint ahogy a édesanyám találkozott a bátyám volt osztálytársának az anyjával, és kérdezte, hogy na, hogy van a fiad, hogy alakul a helyzete? Ó, udvarról. Na, milyen a mennyasszony? Borzasztó szép. Na, ezt az ellentmondásos jelzőt, ugye, ezt akkor hallottuk először, hogy borzasztó szép. Ez mint
akkor
az,
itt
hogy
meg szörnyen jó.
Itt szörnyen jó. Igen. Bizony Tokajnak is megvannak a szépségei. Igen.
Megemlítene néhányat?
Olyan dolgos emberek inkább voltak, mert kihaltak, akik nagyon fontosnak tartották azt, hogy szép munkát végezzenek a szőlőben. Dr. Kis Imre mondta, hogy Feri atya, mikor fogsz már a pincébe papibort árusítani? Mondom, miért árusítanék én bort a pincémből, amikor a híveimnek ott áll a saját bora az ő pincéjükben? Nincs annyi kereslet, annyi vásár, én pedig azért, mert hát a plébános árusítja, akkor elvinném még azt is előlük. Na ezeknek az embereknek, akik ugye jártak dolgozni, azoknak mindegyiknek volt egy kis saját bora. Ha visszanéztem, hogy milyen bérmálások voltak, hát bizony volt olyan bérmálás, hogy 300, 400, 500 gyereket bérmáltak egyszerre. Igaz, hogy a környékről is meg ritkán
Tokaj
voltak.
Tokaj környékén?
Tokaj környékén.
És
ezek Tokajban lettek bérmálva. Hát most meg 10-20-30 bérmálkozó van.
Jó, de több tíz évvel ezelőtt azért akkoriban a környékbeli még településekről összegyűjtötték a bérmálkozás előtt álló fiatalokat, és akkor egy helyre összpontosult, hogy ha a főpásztor oda megy, akkor egy helyen azért valószínűnek tartom én, hogy akkor azért sikerült így 2-300 fiatalt 400-at is megbérmálni. Most is működik ez valamilyen szinten, hogy több településről.
Csak most
is
már két évenként lehet bérmálni, mert a 7.-8. osztályos gyerekeket szoktuk bérmálni, akkor pedig 7 évenként volt bérmálkozás. Azért is jött így össze a nagy létszám.
Kevesebb a templomba járó is ma?
Hát ez egyértelmű. Itt most Tokajban úgy vagyunk, hogy az elmúlt vasárnap is 50-en voltak, korábbi vasárnap is 50-en voltak. Na, van, amikor vagyunk 80-an, meg 100-an is, de akkor már ott vannak az ide látogatott vendégek is, akik turistaként kerülnek a templomba.
Lelkipásztori feladatokon túl minden településen nem tértünk ki rá, csak esetleg említésszerűen, de hogy valahol azt éreztem a Feri atya szavaiból, hogy mindenhol kellett templomot felújítani, kellett esetleg plébániát felújítani, és az jutott eszembe, hogy most így az elmúlt 10-20 évben látjuk ezeket a hatalmas felújításokat, építkezéseket, de hogy ez megvolt régen is, hogy a hívek adományából, nyugati forrásokból, adományokból, de hogy ez végig kísérte Feri atya életét is gyakorlatilag. Jól érzem ezt, hogy szinte mindenhol kellett valamit.
Igen, Mata András plébánossal együtt szentelődtünk, és amikor Pálházán megkapta a feladatot, hogy füzéradványról leköltözve Pálházára új templomot építsen, Seregély érsek atya idejében, akkor ő belelendült ebbe az építkezésbe, és ugyanakkor látta azt, hogy én itt is, ott is, amott is, mindenhol templomokat renoválok. Azt mondja, Feri, hát én ezt az építkezést, ezt az új templomépítést, ezt szívesen csinálom, de hogy nekem még renoválni kelljen, mint ahogy te belefogtál például az egész füzéri templomnak a sok száz éves múltját földeríteni, kibontani a déli kaput, és akkor ott is kideríteni, hogy hát ez a gyönyörű, szép déli kapu, ez egy román stílusú templomnak a kapuja. Aztán belül levertétek ugye a vakolatot, és kiderül, hogy 1400 1800-as évekből való falfestmények vannak, stb. Na, ezek tényleg az embernek adták a lendületet, hogy hú, hát Istenem, ilyeneket találunk. Ott volt az egyik műemlékes szakember, aki színes diákat készített, amikor mi bontottuk ki a román kapunak a körvonalait, és ezeket a képeket ő Amerikában járva levetítette az amerikai műemlékesekkel kapcsolatos fiataloknak, akik tanultak. És látjátok, nálunk íme nem olyan, mint Amerikában, hogy csak 500 éves múltról beszélünk, hanem itt még az 1200-1300-as évekből való szépség, amit eltakartunk már, pedig kiderül, hogy hát ezt nem takarni kell, hanem mutogatni. Tokajban annyi program van, hogy az ember már el se tud menni ezekre a programokra. Annak ellenére, hogy mindig várnak. Előfordulhat, hogy Kertész Feri hiányzik egy énekkari próbáról. Igen, szóval még a próbákon is mindig ott vagyok. Ez szerdai napokon van, esténként a misét követően. Vasútállomásra szemben, ha megérkezik valaki, akkor mindjárt rácsodálkozik, hogy ott van egy Nagy Magyarországot ábrázoló térkép, és ott előtte van az úgynevezett országzászló, és az országzászló egyesület az léptennyomon szokott rendezvényeket tartani, és hát ezeken a rendezvényeken mindig résztvevő vagyok.
Feri atya többször megemlítette az énekkart. Mesélne erről egy kicsit részletesebben nekem? Hogyan kapcsolódott be az énekkarnak a mindennapjaiba?
Esztergomban a ferenceseknél Kamil atyának hívtuk azt az atyát, aki kiválogatott bennünket első éves korunkban, hogy ha valakinek jó volt a hallása, akkor az már az énekkarba szerepelhetett. Hát bizony én mind a 4 éven át ott már énekeltem. Az énekkarral együtt az utóbbi években én mindig mentem valahova külföldre. Már nem is kellett szervezni a magam elgondolásának megfelelően, hogy megyek valahova, mert szervezte helyettem a Tokaj Város Vegyes Karának az énekkara szervezte a külföldi utat.
Milyen helyekre jutottak el?
Például Finnországba, vagy Londonban énekeltük. Éppen tegnap mondtam valakinek, hogy annyira szerettük volna, készültünk rá, hogy majd énekeljük, hogy Londonban se hely van számos, hát nem énekeltük sehol se. Igen.
Több országot megemlítettünk. Amerikát, Ausztriát.
Tajvant. Tajvanról még van itt 130 fényképem is. István testvért én nem tudom most se hova tegyem, mert ez az ember azt mondta, hogy én olyan voltam kint Tajvanban, mint itthon Magyarországon egy pallér, akinek főművezető szerepe vagy ilyesmi adatott, és ezt a főművezetői tisztséget kell betöltenie, mert ő sokszor megtervezte a templomokat, és a kivitelezésben a munka főfelügyelői tisztséget is ellátta. 500 templomot épített, tervezett és épített. Nem akarja az ember elhinni. De azt mondja, hogy nem csak Tajvannak, hanem például, amikor Vietnámban ott voltak az amerikai katonák, és eljöttek, mert megtudták, hogy Tajvanban tudunk templom belsőt, meg mindent készíteni, oltárt, a csillártól kezdve tart templompadokat, és mindent tudunk készíteni, mert azt mondja, 75 ember dolgozott a kezem alatt. Én ennek az István testvérnek voltam a vendége, aki templomról templomra járt és mutogatta, hogy hát ezt is én építettem. Így jártunk, 1500 kilométert vezettem egy kis teherautót, egy 3 személyes kis teherautót, mert a személyautók elfogytak a jezsuita házban, és nekünk már csak a kis teherautó maradt, és azzal jártuk Tajvan szigetét.
Milyen érdekességeket látott a 4 hét alatt?
Az, hogy Tajvan egy amerikai fejlettségű ország volt. Tehát, mintha Amerikában lett volna az ember. Amerikában vásároltam annak idején egy olyan fényképezőgépet, mint amilyen fényképezőgéppel itthon járt Magyarországon Hernád Petriben az a Tóth Teodor, akinek a vendége voltam Clevelandben. És ezzel a fényképezőgéppel, amit Amerikában vásároltam, készítettem a fotókat Tajvan szigetén. Olyan fényképezőgép volt, ami digitális kijelzésű volt már, és csak jó képeket lehetett vele kattintani. Kimentünk a tengerpartra, hogy István testvér megengedi, hogy fürdünk, Balázs is, én is, és egymást a vízben is fotóztuk. Csak mikor engem fotózott Balázs, akkor nem vette észre, hogy jön egy hatalmas hullám, és a fényképezőgéppel együtt beborítja. Elromlott a fényképezőgép. A szomszédban, az egyetem mellett ott volt a fototechnika, odaadtam a gépet, másnap megyek, hogy csináltak-e vele valamit. Nem tudják megjavítani. Én szétszedtem, van ott egy porszívógép. Hát akkor azzal a porszívóval kiszívom belőle, mert látszottak a tenger víznek a szemcséi. Porszívóval kiszívtam, összeraktam, és működött.
Feri atya, nem véletlenül mondtam, hogy világutazó. Beszéltünk Tájvánról, beszéltünk Amerikáról, beszéltünk Ausztriáról. Finnországot megemlítette az énekkar kapcsán, két országról nem beszéltünk. Úgy gondolom, hogy Szentföldről is beszéltünk.
Olaszország.
Úgy gondolom, hogy egy lelkipásztornak akár egyszer mindenképpen, de többször is illik elzarándokolni Olaszországban. Hányszor járt Olaszországban?
Még kispapként is voltam Olaszországban, ugyanis 1975-ben szentévet írtunk, és a szentév alkalmával minden magyarországi szemináriumból 5 kispap elmehetett. Lehet, hogy engem azért neveztek be az 5 kispap közé az egyiknek, mert én akkor pappá szentelésnek a bizonytalanságában voltam, és meg akartak erősíteni. És mi volt a megerősítés élménye? Hogy amikor ott voltunk a szálláshelyünkön, én egyedül kimentem a városba, vittem magammal egy Róma térképet is, és mentem egészen a Szent Péter bazilikáig, nem volt kivilágítva, és az a Szent Péter bazilika a maga sötétségével mégiscsak ott volt én előttem. Aztán visszafordultam, és másnap mit látok? Tele van második világháborús lövedékeknek a helyével. Akkor még megvolt. 75-ben még így nézett ki a Szent Péter bazilika homlokzata, sok lövedék. Lényeg az, hogy hát ha az egyház fő épülete ilyen ragyás, akkor az én ragyáim hát csak elfogadhatóak, és ez erősített meg a papság vállalásában.
Az aranymiséjére készül éppen Feri atya. Hogyha így visszagondol erre, amiről így az elmúlt egy órában beszélgettünk, mi az, amiért, ha a hivatására gondol, az életére gondol, akkor úgy különösen is hálás a Jóistennek?
Hogy meghívott. Hogy azért mégis azokat hívta meg, akik a világ szemében nem nagyok, hanem igenis kicsik, az gyengék. Ahogy Szent Pál apostol fogalmazza, hogy nem azokat hívta meg, akik a nagyoknak látszanak, hanem akik semminek látszanak, és mégis ezeket hívja.
Így gondol magára, Feri atya?
Hát ott voltak az apostolok, és őket is, a Péter apostol, aki ugye, uram, kitartok melletted, aztán mégis ő volt, aki háromszor is megtagadta. Igaz, hogy háromszor is megvallotta a genezáreti tónál is. Azon a helyen szoktunk, idézőjelben szoktunk, mert már kétszer ott ettem halat a genezáreti tó partján, ahol Péter megvallotta az urat, hogy igen, uram, én szeretlek téged. Ilyen csodálatos serkentők, mint ahogy Carlo Acutis, meg ez a másik 25 éves Pier Giorgio Frassati. Szombaton voltam a szaunába, mert szoktam menni úszni, és hát itt Tokajban, hál' Istennek, már a tanúszodában szauna is van. Hát azt is miért ne ragadja meg az emberrel ezt a lehetőséget. És ahogy benn vagyunk a szaunába, miről beszélgetünk? Hallottál már Carlo Acutisról, meg kérdeztem, hogy egy valakitől, akit addig sose láttam, és akkor kezdek nekik beszélni erről. Hát még a szaunában való beszélgetést is erre használom föl, hogy megismertessem a két legújabb szenti avatott fiatalunkkal.
Ezt a küldetést kaptuk, hogy hirdessétek, akár alkalmas, akár alkalmas.
És ez volt az első prédikációm, próbaprédikációm kispapkoromban, amikor megkaptam a feladatot, hogy egy próbaprédikációt kell produkálnom, akkor ez volt, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan, incs, kér, buzdíts, nagy türelemmel és hozzáértéssel, ugye, hogy ezt Szent Pál apostol írja Timóteusnak.
Én ezt kívánom Feri atyának, hogy legyen sok-sok olyan helyzet, amit alkalmasnak ítél meg, és a Szentlélek segítsen abban, hogy minél több embernek meg tudja mutatni azt az örömhírt, amit hiszünk és vallunk. Hálásan köszönöm ezt a beszélgetést, Feri atya.
Szívesen, és hát az legyen talán a végszó, hogy vár bennünket az Úr Jézus, mint barátait, mert azt mondta, hogy barátaimnak hívlak titeket is az atyai házba. Visz el, ahol az atyának az ölelő karjai, ott lesznek Jézuséval együtt bennünket ölelők.
Kertész Ferenc Esperessel, Tokai plébánossal, Papildikó beszélgetett.